Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor és a Trend FM közös kreatívipari műsora.
Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
És Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével. Mai műsorunk nem a szokásos felépítést követi, ugyanis ez is egy ilyen külön kiadás, egy dedikált műsor lesz, mert ugye évente két szezont várnak azok, akik szeretik a reklámokat, csinálják a reklámokat, vagy legalábbis valamilyen módon érdeklődnek a reklámok iránt. Az egyik az a karácsony, és a másik pedig ez a mostani február közepi időszak, amikor eljön a Super Bowl Amerikában. Ez a kettő alkalom, amikor egyrészt az európai, másrészt pedig az amerikai reklámipar így nagyon nekidurálja magát, és versenyektől, nevezésektől függetlenül megpróbál egy nagyot gurítani, egy nagyot dobni. Beszéljük át nagyon-nagyon röviden, gyors talpaló szinten, hogy miért is érdekes a Super Bowl, ami ugye igazából egy döntő mérkőzés az amerikai fociban, tehát hogy ez a kiinduló pontunk, hogy jönnek ehhez a reklámok, és miért foglalkozik ilyenkor a reklámszakma globálisan a reklámmal, illetve azokkal a reklámokkal, amelyek a döntő környékén megjelennek az amerikai tévékben. Aki egyébként segíteni fog nekünk az egész jelenséget és időszakot és az idei felhozatalt megérteni és felmérni, ő Csirke Dániel, a Mediátor kreatív igazgatója.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ez egy kicsit belterjesnek fog hangzani, de azért meg kell téged gratulálnunk, ugyanis pár nappal ezelőtt megkaptad az év kreatív szakembere díjat, ennek nagyon örülünk és gratulálunk hozzá.
Köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatott benne, nagyon örülök.
Viszont ezzel a díjazással elnyered a lehetőségét, hogy te fest ki először a gondolatokat arról, hogy hogyan jutott el egy amerikai foci döntő odáig, hogy ezt egy ilyen reklámos ünnepként érzékeli az egész világ.
Erre a kérdésre nem készültem, de nagyon érdekes. A Super Bowl, mint olyan jelenség, hogy elkezd olyanná válni, mint a karácsony, ahogy említetted a felvezetőben, hogy már a gyakorlatilag a meccs előtt jóval a cégek rámennek arra, hogy kihozzák a legújabb, legfrissebb reklámokat. Tehát, hogy ez sem már egy darab időpont, hanem egy season, ami gyakorlatilag egy ilyen reklámos mekka, ahova minden nagyobb cég próbálja a másikat leharsogni.
Sőt, hogyha az idei latin tematikát nézzük, akkor ez egy fiesta a reklámiparnak, ami most idén szerintem a szokásosnál is nagyobb hírverést kapott. Én úgy érzékeltem így a social médiában, hogy nagyon nagy várakozás volt most már így. Valahogy az egész világ kezdi ezt megérteni, ami eddig egy amerikai specialitás volt. Maga a Super Bowl, maga az amerikai foci, és maga ez a reklámos ünnep szerintem az évről évre egyre többeket érint. Egyébként egy érdekes kutatást láttam arra vonatkozóan, hogy mit néznek az emberek a Super Bowl-on, hogyan értékelik, és 30% tartja fontosnak a meccset. 18% a halftime show-t, és 26% a reklámok miatt csatlakozik be a mérkőzés nézésébe az USA-ban. Ez nagyon magas szám, tehát szerintem ez egész szakmának egy baromi jó üzenet. És még egy megjegyzés, hogy szerintem azért is van emlékezett ilyen nagy izgalom, mert nagyon-nagyon drága ott egy 30 másodperces spot, most átlagáron 10 millió dollár volt egy spot. Ez elmarad attól például, ami a legdrágább spot elhelyezés volt, 26 millió dollárért az Amazonnak pár éve, ami azt átszámolva...
Milliárd forintokról
8
beszélünk.
Milliárd forint, igen, a mostani rosszabb dollár elfolyamon. Tehát, hogy engem egy picit azt foglalkoztat, hogy beletolnak rengeteg kreatív energiát, borzasztó átgondolt stratégiákat gyakran, néha csak egyébként nem, azt is láttuk már évekig, hogy valamikor egy egyszerű viccre épül az egész, rengeteg sztárt, rengeteg influencert, sok mindent, és rengeteg médiavásárlás. Tehát, hogy ha valaki ennyire összpontosít valamire, ennyi pénzt tesz bele, akkor mindig kíváncsi vagyok, hogy milyen lapot húzott, mire tette föl az ő 30 másodpercét. Bár ahogy Dani mondta, ez már nem 30 másodperc, mert előtte utána elég sok aktivitás zajlik.
Azért érdekes ez a statisztika, amit említettél, hogy miért várják az emberek a Super Bowl időszakát Amerikában, mert ezt akartam kérdezni, hogy lehet, hogy ez az esemény ez úgy fordul le, hogy igen, az amerikaiakat érdekli a meccs, meg esetleg még érdekli őket a félidőben produkált viszonylag nagyszabású, bár rövidke műsor, és a világ többi részét meg inkább a műsor és a reklám, vagy most már elmondhatjuk azt, hogy az amerikai néző is elsősorban a show-t, illetve ezeket a nagyon szellemes és egyébként a szokásos reklámmezőnyből kiugró reklámokat várja.
Igen, azért volt szerencsém amerikai foci meccsen is kint lenni Amerikában, meg kosárlabda meccsen is, és a show, mint elem, az mindig is a része volt, tehát ez egy óriási szórakoztató ipari banzáj. Tehát ezek a reklámok abba különböznek, hogy megpróbálnak minél szórakoztatóbbak lenni, és minél több humort, és minél több eredetiséget belevinni, és így kitűnni a zajból. Tehát, hogy szerintem itt inkább ebbe megy a licit egyre följebb.
Igen, amit említettél a Halftime Show-ra egy picit még kitérve, mert itt is például tök fontos, hogy nem reklámokról van szó, de hogyan csatlakoznak rá a márkák, például a Bad Bunny őrületre. Utólag is láttuk, hogy mennyien posztoltak a McDonald's-tól, az IKEA-nál, ugye ezeket a vicces, a sókellékekre utaló posztokat, meg az új lemezére vonatkozóan. Igen, a nagy fű az én kollekciómból, így állítsd össze, stb. Vagy például az Adidas másnap droppolta ugye a közös kollekciót, ami valószínűleg már most megjósolták, hogy az év legnagyobb ilyen sneaker, vagy ilyen dobással lesz, tehát így a sportmárkák versenyébe, vagy hogy került éppen egy egyszerű a ruha rá, ebből mi következik, de borzasztó nagy lábnyoma van. Amit én még itt kikutattam egy szám alapján, hogy alapvetően 124 millió ember, borzasztó szám, 124-127 millió ember ül a tévé előtt akkor, tehát ez is tök fontos, hogy milyen közvetlen elérése van egy ilyen reklámnak, de például a Halftime Show pont, amiatt, hogy nagyon-nagyon nagy volt itt az amerikai belpolitikai helyzet, meg egy csomó minden miatt, meg alapvetően az, hogy a latinó közösségnek szólt, borzasztó nagy globális lábnyoma volt, és hogy körülbelül, ha jól láttam, 4 milliárd view megtekintés volt különféle social csatornákon így ennek az egésznek a környezetében, tehát hogy olyan számok, amiket szerintem itthon nem tudunk felfogni, szóval ez egy egészen más léptéke az egész szakmának.
Akkor ezt így elmondhatjuk, hogy az a reklámkészítő, aki elnyeri annak a lehetőségét, hogy a Super Bowl-ra készítsen egy kampányt vagy egy filmet, ő azért úgy kb. Megembereli magát, és azok a márkák, azok a ügynökségek, ők valamit nagyon oda fognak rakni a szokásoshoz képest.
Hát ezt úgy képzelem, hogy ezekre már jóval az év során előre elkezdődnek a szkriptek és ötletelések, mert azért ezre óriási figyelem és pénz megy, tehát hogy ez erre...
Olyan befektetés, amit nem lehet elrontani egyszerűen.
Hát vagy igazából az van, hogy a sok-sok körös ötlet közül még tovább mennek, hogy minél eredetibb dolgot találjanak a kreatívok és a márkák ki.
Hogyha lefordítjuk viszont ezt így arra a szemszögre, ami mondjuk így a mi szemszögünk, meg szerintem sok követőnknek és hallgatónknak a szemszöge, hogy keresik az inspirációt a marketingükhöz, reklámjukhoz, és ezért megnézik azt, hogy mik a legnagyobb dobások, kb. Mik a trendek, akkor hogyha a Super Bowl termést teljesen önkényes módon összevetjük egy nemzetközi európai reklámversenynek a termésével, vajon melyikből milyen tanulságokat lehet meg eltanulni, melyik milyen szempontból lehet érdekes, melyiket érdemes inkább nézni, melyiket kevésbé?
Elég nehéz összehasonlítás, mert a Super Bowl reklámokat ismerik az emberek, a reklámos versenyek munkáit még nem mindig. Tehát, hogy ott azért vannak elég nis munkák, nis célcsoportra rárakott, nis technológiai megoldások, innovációk. Tehát a Super Bowl az egy sokkal inkább popkulturálisan terjed, míg azért a reklámversenyek munkáiba nem mindig, és ez egyébként nem feltétlenül igaz, mert ezek a, tehát el tudom képzelni, ez a Halftime Show, ez mondjuk benevezésre kerül a Cannes Lion, Entertainment Lion kategórián belül majd, mert ezek akkor a volumenű szórakoztatóipari események, meg show-k, hogy ezeket szinte ott kell versenyezni. Tehát, hogy ezért ebben van metszet, de nem feltétlenül.
Tegyünk vissza még egy pillanatra a social media lábnyomra. Ez hogyan működik? Ugye itt alapvetően tévéreklámokról beszélünk. Tévéreklámokat, amikor így megpróbáljuk socialbe átültetni, így a hétköznapokban a legtöbb márka azért ezt nem sikerül neki túl jól megcsinálnia. Itt meg kb. Olyan, mintha ilyen alapkellék lenne egy Super Bowl kampánynak, hogy legyen valami social médiás lábnyoma is.
Igen, ahogy a Dani mondta, ez már megindul korábban, tehát egy picit ilyen tízerezős időszak indul meg hetekkel korábban. Találgatások is vannak, meg hintek is vannak, hogy akkor ki hogyan lesz. Az idei évben én azt láttam egyébként, hogy ilyen ennyi sztárt, akár ugye tudom, hogy hollywoodi sztárt, akár influencert bevonva reklámokba, tehát szerintem most tucatjával vannak ismert arcok egy-egy ilyen cameóban, szerepben. Nagyon-nagyon megy. Amit ugye a social médiában látunk, hogyha most értem, 4-5 trendet kell az elmúlt életből, akkor nyilvánvalóan az autenticitás és az emberi tényező és az arc szerepe az megnövekedett, és ezt szerintem jól érzékelik a márkák. Egyébként ez is igaz erre, hogy amit a Dani mondott, hogy popkulturálisan nagyon beágyazottnak kell lenni, hiszen 140 millió nagyon különböző embernek szól, hogy valójában emiatt borzasztóan érzékenyen kell, hogy reagáljanak ezekre a trendekre is, és erre szerintem reagálnak is, akár technológiában, akár storytellingben, akár humorban. És ahogyan én emlékszem az elmúlt évek adásaiból, tényleg sose láttam ennyire sok akár retro, akár ilyen nosztalgikus, akár bármilyen ilyen popkulturális kitekintés, pedig gyakori, de szerintem ez most egy nagyon-nagyon erős vonal. De erről...
hát, csak elég azt végig gondolni, tehát, hogy egy adott időszakon belül megpróbáld a legnagyobb figyelmet elérni, azt csak úgy tudod elérni, hogyha óriási önmédiát tudsz mellé rakni, vagy PR-t, és önmagában már egy-egy reklámötlet nem biztos, hogy elég erős, ezért kell bevonni olyan celebet, olyan rendezőt, amivel így még tovább tudod ezt a social debate-et generálni.
De vannak ilyen side effectek is, tehát például a, most nem fog eszembe jutni, melyik chips márkának a reklámjában. Sabrina Carpenter szerepe ugye mostani idők egyik popsztárja, és nem a chips márkának a keresései növekedtek.
Pringles.
Pringlesben, köszi.
Épít magának Pringlesből egy szerelmet.
Egy szerelmet, igen. Ami aztán
szomorú véget ér, igen.
És hogy azt nem tudom, a Pringles adatai hogyan változtak, de arra, hogy aranyszínű ilyen pikkelyes ruhára 200%-kal nőtt a keresések száma, tehát hogy jóval túlmutat azon a lábnyoma, ami az adott márkára, vagy problémára, vagy bármire utal, és sokkal inkább például a styling, meg egy csomó minden, amit rendben meghatároznak ezek a reklámok, az egy időszakot meg tud határozni.
Nagyon sokszor említettétek a kultúrának a kérdését, meg a kulturális utalásokat, vonatkozásokat, úgyhogy én bedobnám az egyik kampányt, ez ugye az amerikai kifli.hu-nak, az Instacartnak a reklámja, Ben Stillerrel, Spike Jones rendezte, nem egyedül Ben Stiller a sztár ebben a spotban, ugye, ráadásul az egészet egy ilyen 70-es, 80-as évekbeli szórakoztató esztrád műsornak a díszletei közé helyezték a cselekményt, és tényleg annyi történik, hogy szórakoztatás, megy egy tévés showműsor, ebben a két énekes férfi nagyon kornak megfelelő, iszonyatosan látványos és kicses jelmezben produkálja magát. A produkció az túlmegy, hogy bizonyos határon összetörik magukat, a fél díszletet, a dobszettet, mindegy, tehát igazából egy őrület. Erre emlékszel belőle, hogy ez egy őrület azért, hogy elmondja, hogy a amerikai kifli.hu-n, az Instacarton, amikor rendelsz, kiválasztatod azt, hogy a banán mennyire legyen puha. Az üzenetnek semmi köze nincsen igazából a cselekményhez, a látványhoz. Az egész egy ilyen nagyon önkényes és mesterkélt dolognak tűnik. Miért nem mondjuk azt, hogy ez hülyeség és ez egy pocsék reklám?
Nekem talán ez volt az egyik kedvencem az idei felhozatalból, mert ezt vagy ötször meg tudtam nézni úgy, hogy még mindig nevettem rajta. Tehát, hogy valahogy egyszerűen annyira szép az egésznek a díszlete, a rendezése, a színészi munkája, hogy annyira át tudod élni az egész történetet, hogy engem így magával vitt, és a dal is a fülemben cseng még mindig, és egyszerűen az, amikor beint az avokádónak, hogy táncolj tovább, az, nem tudom, tehát hogy hihetetlen, tehát hogy ez egy ilyen rendkívül szórakoztató volt.
Talán jó példa arra is, hogy ugye borzasztó sok nagynevű rendező is volt idén a mezőnyben, valaki azt hiszem több filmmel is, és hogy ennek ellenére, és kritikákat is olvastam, volt fanyalgás, hogy hát vagy a szokásosat hozta, vagy akár szokásosan megbízhatatlan színvonalon, és ez például kimondottan, amit a Dani mondott, ez egy nagyon erős hozzáadott érték, hogy kinek a kezében van egy ilyen tíl. Tehát jól el van találva a rendező párosítása magával, a koncepcióval, mert itt valószínűleg Spike Jones keze az amúgy is az ilyen extrém, quirky dolgok felé hajló dolgaival.
Igen, nyilván itt rendező tekintet, volt itt Taika Waititi, volt itt mindenki, csak azt azért el kell mondani, hogy nekem egy csomónál az volt az érzésem, hogy ezek ilyen visszanyúlások, ilyen popkulturális remake-ek. Tehát amikor már így mindenhol azt érzem, hogy nem jön ki újító ötlet, csak a Holló 2, vagy nem tudom, hanyadik remake-je jön már ki, és ugyanezt éreztem én egyébként a Jurassic Park-hoz visszanyúlásnál, tehát tök jó pofa az egész sztori.
Alternatív történetet csinálnak, hogy mi van, ha nem megy el az áram mégsem, meg az internet.
Igen, és ez tényleg tök jó, és akkor a sztárokat ilyen visszafiatalítva így tovább gördítik a sztorit, mintha egy ilyen szuper hétvégi nyaralás lenne a Jurassic Parkban, de hogy mégis azt éreztem, hogy így nem volt itt egy olyan igazán újító reklámfilm, mint a Tided, amiről még a mai napig lehet beszélni, és így vagy a cryptocurrency vásárlásra fölhívó reklám, ahol csak a QR-kód pattogott. És szóval, hogy valami olyan egyedi, ami kicsit túlszárnyalja a halftime show-t, és nem a halftime show-ról van csak szó, hanem a reklámokról is.
Egyet bedobnék, ami engem nagyon megragadott, és talán egy picikét eredetibb, de aztán lehet, hogy megmondjátok, hogy nem, mert láttatok hasonlót. Azt kell mondjam, hogy a Levi's reklámjában, abban ugye híresség nem nagyon van, gyakorlatilag végig csak...
Leszámítva James Brown-t, akinek a számára készült.
És és gyakorlatilag végig csak ugye legálisan és anélkül, hogy kellemetlenül éreznéd magadat, fenekeket nézhetsz, amiket különféle Lévis farmerek borítanak, férfi, női, indulnak, mindenféle helyzetben vannak, és az egész igazából ez a fenék hátsó szóvicre fut ki, meg ebből bomlik ki, hogy akkor csinálnak egy spotot, amiben fenekek vannak. Ez valahogy egy kicsit inkább ebbe az irányba mutatná, vagy?
Nagyon klasszikus reklámötlet szerintem, egy jó zenével. Én nekem ez így egyesok közül.
Érted, hogyha egy kicsit beemlékeztek arra, hogy azt hiszem, most megint el kell gondolkodjak, hogy talán a Piknek, vagy nem is tudom melyik, hogy a Szalámi márkának voltak ezek a együtt néztük a Holdra szállást, vagy a nem tudom, a Farkas Bertalan típusú dolgok. Ebben is ugye egy csomó ilyen történelmi helyzet, vagy akár utalás van arra, hogy ez ugye évtizedek óta velünk van ez a márka, tehát nem csak mostani helyzetek vannak benne, hanem ilyen, ebben is van egy retrográd feeling, ezt a megoldást is láttuk már, tehát ez a mindig velünk. De ha már a hátsókról beszélünk, egy kedvencemre hogy hívjam fel a figyelmet, ez a Loosen Your Tight End. Azért mondtam ezt angolul, mert egy picit nehezen lefordítható, ugye a tight end az ugye egy nagyon fontos támadó szereplő az amerikai fociban, de ugye a hátsóra is használják így a köznyelben, és ugye a Novartis gyógyszergyárnak a prostata szűrésre felhívó kampánya arról szól, hogy tight endek lazítanak különféle helyzetekben, különféle csapatokból valódi játékosok, hol a medencében egy ilyen napágyon, meg egy csomó helyzetben, és arról szól, hogy ezt most elengedheted, de nem kell befeszüljön, mert hogy vértesztből is lehet már ugye PSL szűrést végezni. Ez egy klasszikus ilyen copywriter poén, de ebben nagyon éreztem azt a fajta olyan, tehát ez nem újító, de nagyon éreztem azt a fajta, hogy, hogy amit én szeretek a reklámokban, az a fajta kreatív megközelítés, a szöveges áthallásra az így tök erősen kijön, és nagyon szellemesen, meg jó hangulattal volt ez a film megcsinálva.
Hát a sport kontextusán nagyon szépen igen. Ült.
Ja,
ült
persze, a... tehát az, hogy pontosan, tehát az, hogy hova, és ez nagyon fontos még egyébként a reklámoknál is, hogy baromi sokszor jól, máskor nem annyira találják el azt, hogy ide, itt, ezért nagyon ide kell tervezni. Tehát arra a befogadói helyzetre, vagy akár tényleg a sportos áthallással jó értelemben játszva.
Mit gondoltok arról reklámról, amiben a Pepsi megpróbálja így kisajátítani és elrabolni a jeges medvéjét a Coca-Colának, Taika Waititi rendezésében? Láttunk-e már ilyet, mennyire volt ez egy bátor megoldás, és egyáltalán tényleg lehet-e később valami utóhatása, hogy, hogy akkor ez a jeges medve, ez most már nem lesz annyira Coca-Colás?
Hát itt ez a reklám más szempontból is egy picit érdekes, mert ugye nagyon sokat beszéltünk a Coca-Cola éjjája készült reklámairól az elmúlt karácsonyi szezonokban, hol jobban, hol rosszabbul, és ugye ez most egy abszolút full CGI AI spotról beszélünk, ami egyébként picit a rendezőtől is talán világában távol, aki egyébként kameózik is a filmben egy rövidet.
Nekem ő az a pszichológus.
Igen, a medve pszichológusa, mert ugye a medve egy identitásválságba kerül, hogy ő igazából a Pepsit szereti valójában. Nekem az jutott erről eszembe, hogy amikor én nagyon fiatal voltam, mégis nyugati reklámokról beszéltünk, valaki vagy egy 80-as, 90-es évben, akkor mindig felhozták ezeket a klasszik bífelős Pepsi Coca-Cola reklámokat. Ezek ilyen iskola példák ugye arról, hogy a Coca-Cola sofőrje valójában Pepsit választja az automatából, stb. És ezek ilyen legendás spotok, és hogy picit ez is egy, amit a Dani mondott, egy ennek a helyzetnek a felmelegítése, tehát eredeti, meg egy izgi spot volt, de valahol a szituáció az egy tök régi dilemma, vagy egy tök régi probléma.
Igen, de ha már AI és új dilemma, meg új történet, akkor szerintem beszéljünk a Claude-nak a például a Sixpack című spotjáról. Ugye ez ugyanúgy egy AI nyelvi modell, mint a ChatGPT, és szerintem nagyon érdekes az, hogy behozna, tehát az AI már annyira ben van így a mindennapi köztudatban, hogy gyakorlatilag egymás bífelik a márkák, tehát itt ez például egy újfajta bíf, hogy a ChatGPT-t bífeli vissza ugye a Claude azzal, hogy náluk bizony nincs reklám, ők nem engedik be a platformra a reklámot. Szerintem például ez egy érdekes új, ha már így nézzük, reklámtörténeti momentum.
Okay. Nem olyan régen beszéltünk a műsorban, hogy mit fog okozni vajon a keresések bizalmával kapcsolatban az, hogyha, tehát ez egyébként nagyon véletlen, mert kb. Két hete beszéltünk erről, és pontosan erre utal ez a spot zseniálisan, hogy vajon mennyire megbízható az az AI, akinek üzleti érdekei vannak bizonyos találatban. Szerintem ez egy sorozat egyébként, tehát azt hiszem itt a Sixpack volt, de volt, ez egy bodybuilderes edzős dolog, de volt egy csomó más szituáció, és nagyon-nagyon jól találták el ezt.
Még egy reklámot tudunk megemlíteni, ha nagyon gyorsak vagyunk, akkor kettőt. Mi az, amiről úgy érzitek, hogy azért mondjunk egy pár szót ebben a műsorban, ajánljuk megnézésre, tegyük majd be a podcast leírásba a linket.
Én egyébként nem is reklámot ajánlok, szerintem idén elvitte kicsit a show-t, egy trailer, egy filmtrailer, David Fincher-nek az új filmje, Brad Pitt-tel. ami gyakorlatilag a Once Upon a Time in Hollywoodnak egy kicsit a folytatása, és ebben az volt szerintem az izgi, hogy ugye reklámtörvényileg, jogilag nem lehetett mutatni obszén jelenetet, cigarettázást, pucérságot, alkoholfogyasztást, és ők nem vágták ki a trailerből, hanem ilyen nagyon-nagyon ilyen okos módon vágva így kisatírozgatták, és ezáltal még jobban felhívták, és egy még izgibb hatást keltett ez a cenzúra dolog, hogy még inkább kíváncsi vagy erre a filmre. Tehát nekem ez, én nem is reklámot emelnék ki, hanem nekem ez tetszett, ez vitte el a sót.
Én egy érdekes reakciót mondanék el ugye a Budweiser részéről, ez az amerikai sörmárka, amelyik kicsit így meghasonult, szembe ment az eléggé konzervatív célcsoportjával, vásárlói közösségével, ugye, amikor túlzottan ilyen progresszív jelenetek jelentek meg a korábbi spotokban erre, ezt nem vette feltétlenül jól az ő közönsége, és a mostani spot az gyakorlatilag egy amerikai fehérfejű rétisas fölnövés története és szárnyra kapásának a története. Nagyon klasszikus spot. Nekem egyébként azért is érdekes, mert maga a jelenet az egyik nemrégiben kedvenc animációs filmemből vették kölcsön, a Vadrobotból, ahogy ugye a főhőslő próbálja megtanítani repülni a kis sast. Minden esetre ugye amerikai ikon, fehérfejű rétisas, egy nagyon szép történet, nyilván eltúlozva, nincs ilyen természetben, de vajon ez segíthet-e abban, hogy visszahódítsa a Budweiser az elidegenedett fogyasztóit?
Önmagában egy spot nem segít, ugye amit említette, hogy volt egy ilyen irányváltás a Budweisernél, azt hiszem, hogy transznemű influencereket is használtak, és egy csomó minden olyan történt akkor, ami a márkának a célközönséget így felkavarta. Az volt, hogy szerintem nyilván egy teljes kommunikációs váltás van, és visszanyúltak ezekhez az értékekhez, de ennek ellenére ez a spot egyébként mégiscsak bájos vagy játékos, tehát nem mondanám azt, hogy egy ilyen nagyon konzervatív világot tükröz, főként úgy, hogy a végén, és azért most van egy poén is benne, ami picit így kikacsint, egy
önironikus.
Igen, tehát hogy alapvetően inkább szerintem ez a mindenkiben benne lévő ilyen emberi dolgokra is visszautal, de kétségkívül patriót, és hogy az adás előtt is beszéltük, hogy a USA Today-nak minden évben van egy ilyen nagy szavazása, és ez lett az első spot, az első számú spot az amerikai nézők körében, úgyhogy talán igen.
Még egyet ajánlunk, de ez tényleg csak egy mondatban. Önirónia külön díjat azt én Adrian Brody-nak osztanám ki a Turbo Tax reklámért. Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e, illetve talán még befér az, hogy mondjatok még külön díjasat, kb. Ilyen.
Hát akkor a Dunkin' Donuts-es gyakorlatilag ilyen sitcom sorozatok mashupja. Szerintem ez egy érdekes gondolat, hogy ilyen műfaji zsanrát behozol, és így beleöntöd az összes ismert sitcom szereplőt és poént.
Én azt hiszem, hogy nem tudok most még ezen felül extrát kiemelni.
Akkor reméljük, hogy maga a műsor idáig is elég extra volt. Hallgassátok nagyon sokszor újra, hogyha úgy érzitek, de egyébként meg azt javasoljuk, hogy a podcast leírásba keressétek meg a linkeket, kattintgassátok végig azokat a Super Bowl reklámokat, amikről beszéltünk, és egy hét múlva pedig találkozunk, egy rendes rebrief-fel fogunk érkezni. Vigyázzatok magatokra, köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük, hogy velünk voltál, Csirke Dani.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velőse.